Még visszatérek a születés szabályzás körüli vitákra. És elsősorban a két forrást kell kicsit ismertetni. Az egyik a püspökkarok körlevelei, a másik pedig az egyház a híveinek a reakciója. Mind a kettő fontos. Egyrészt a püspökkarok körlevelei, azok a hatodik Pál pápa kérésére születtek meg. Ő lefektette az alapelveket, és kérte a püspök társaitól, hogy pasztorális tanáccsal segítsék a híveiket ebben a nehéz kérdésben, mert ez valójában ő is tudatában volt annak, hogy ez az, amit ő mond, azt tudnilik, hogy a mesterséges eszközöket nem tartja elfogadhatónak, ez sok esetben nehézséget fog jelenteni a házas társak számára, hogyha meg akarják tartani. Nos, ezek a püspökkari körlevelek két csoportra oszthatók a témájuk és állásfoglalásuk alapján. Egy kisebb, kb. Harmad része a körleveleknek, mert nem minden püspökkar írt körlevelet, de legtöbben írtak, vagy magukévá tették egy másik püspökkar állásfoglalását, tehát valójában a püspökkarok válaszoltak a pápa kérésére, de nem jelentette azt, hogy mindegyik külön-külön írt volna egy pasztorális körlevelet, hanem esetleg felhasználta a már kiadott körlevelek tanítását. Ez a kisebb csoport, ez a Humanae Vitae-nek a megtartására buzdította a híveket, és legmarkánsabb megnyilatkozást az amerikai püspökkar tette, hát ugye ez egy nagy csoport, 200 püspök van Amerikában, igaz, hogy csak 20 millió, 25 millió katolikus volt akkor, most már többen vannak, mert hát az államoknak a lakossága is növekedett, velük együtt a katolikusok is. De az egyik csoport tehát egyszerűen magáévá tette a pápa nyilatkozatát, és azt mondták, hogy aki nem tudja elfogadni, az igyekezzék változtatni az álláspontján, tartson bűnbánatot, és járjon a Szent Gyónás szentségéhez. Járuljon a Szent Gyónás szentségéhez. Tehát ők szó szerint vették ezt. Néhányan egy rugalmasabb állásfoglalást tettek a magukévá, amelynek a lényege az volt, hogy ez egy, és ezt a többi püspökkar, így a kanadai főleg, ők adták talán a legjobban megmagyarázott és kifejtett álláspontot, hogy a pápa körlevele általános erkölcsi irányelveket fektet le, amik a különbséget tesznek a fogamzásgátlás természetes, idézőjelben téve természetes eszközei és a mesterséges eszközök között. És ez a különbségtétel ugye a dolgok rendjében van, mert az egyik megszakítja, a másik nem szakítja meg, hanem megőrzi a reprodukciós folyamat biológiai integritását is. Tehát tisztelettel van a természetes folyamatra, úgy, ahogy azt az Isten megteremtette, vagy a fejlődésen keresztül létrehozta. Ugye ez volt az egyik állásfoglalás, a másik az inkább a kanadai, aztán több más nagyobb püspök kari konferencia állásfoglalása volt, ez az általános irányelv, amit hát figyelembe kell venni minden házas félnek, házas párnak, de ez mint általános irányelv megenged kivételeket nehéz esetekben, és végső végül is a döntés a házas párokra tartozik. Ők azért felelősek, hogy a képességeik és lehetőségeik mértékében gyermekeket fogadjanak el, és a Humanae Vitae, tehát 6. Pál körlevele, az nem annyira, hát ez egy kicsit, de ezt mondták többen is, több csoport is mondta ezt, kicsit nehéz ezt látni. Nem annyira a minden egyes szexuális aktus életadó erejéről beszél, hanem a házasság termékenységéről. És a házasság a maga teljességében kell, hogy megőrizze az életadás feladatát és ajándékát, de nem annyira az szorosan van kapcsolható össze minden egyes házassági aktussal. Már csak azért sem, mert a természet rendje szerint nem minden szexuál házassági aktus képes az élet továbbadására. Hát ugye vannak termékeny és terméketlen ciklusok, és ezeknek megfelelően nem lehet azt mondani, hogy a természet rendje szerint, bocsánat, minden egyes házassági aktusnak nyitva kell maradnia az élet továbbadására. Tehát ennek következtében megengedhető az, hogy a szülői felelősség tudat számukra meghatározza azt, hogy hány gyermeket tudnak elfogadni, és tisztességesen fölnevelni, és utána pedig a rendelkezésre álló eszközök közül használják azt az eszközt, amelyik hát legjobban megfelel nekik a házas életükben. Arra a célra, hogy szabályozzák, és hát a termékenységét a házasságuknak. A kanadai püspökkar volt egyike ezeknek a nyilatkozatoknak, és ők érdekesen a következő megállapításokat tették. Mindjárt megkeresem ezt itt. Igen. Itt vagyunk. Ugye először is ők leszögezték, hogy mindenben egyetértenek 6. Pál pápával, mert hát ő a házasság szentségének a tisztaságát és integritását védi, és abba beletartozik a termékenység is, tehát a házasságra a gyermekáldást nem lehet kizárni. Na most ennek a gyermek, a szülői felelősség azt is jelenti, ez a másik megállapítás, hogy az ő feladatuk az, hogy eldöntsék azt, hogy hány gyermeket tudnak vállalni, és hogy mikor tudják ezeket elvállalni, olyan értelemben is, és ebben a döntésben azt is figyelembe kell venniük, hogy itt nem csak a fogamzásról és a szülésről van szó, hanem a gyermek neveléséről, és mindazoknak a feltételeknek a biztosításáról, amire szükség van ahhoz, hogy tisztességes emberi életet éljenek. Tehát ők felelősek ezért, hogy így mondja a kanadai körlevél is, hogy a gyermekeik emberséges jövőjéért és biztonságáért, nem csak azért, hogy megszülessenek és éljenek, úgy, ahogy tudnak. Tehát, és hogyha eljutottak ahhoz, tehát hogyha elvállalták azokat a gyermekeket, akiket felelősség tudattal föl tudnak nevelni ilyen értelemben, akkor próbálják, és ugye a természetes eszközt használni, azaz a termékeny-terméketlen ciklusok közti különbséget kihasználva, időszakos önmegtartóztatással próbálják a család tervezett létszámát meg, tartani, de hogyha ez nem lehetséges, akkor, akkor kereshetnek nyugodt lelkiismerettel. A papjaik, ezt mondta a kanadai püspökkar, nyugodtan ajánlhatják a híveknek azt, hogy keressenek egy olyan eszközt, ami nekik megfelelő és elfogadható lelkiismeretben. Tehát rájuk bízta a döntést. Összefoglalva ezt a kicsit komplikált, magyarázatot, lényege ennek az, hogy próbálják megvalósítani azt az ideált, amit az egyház őriz a hagyományában. Azt tudnélik, hogy a természetes reprodukciós folyamat és az Isten teremtő Isten szándékának megfelelő képesség, és ezt használják a házas életükben, de ha ez nem válik be, és lelkiismeretben kötelezve érzik magukat arra, hogy több gyermeket ne vállaljanak, akkor keressenek olyan módszert, ami a helyzetüknek legjobban megfelel és leginkább elfogadható. Tehát rájuk van bízva az, hogy ha nem tudják a természetes eszközök, módszereket alkalmazni, hát ennek többféle oka lehet, de a kanadai püspökkar körlevelében az is benn van, nem csak az, hogyha nem tudják alkalmazni, mert hát nem működik az esetükben, hanem akkor is, hogyha ez nekik nem elfogadható lelkiismeretben, valamilyen oknál fogva, akkor hát keressenek olyan eszközt, amely nekik megfelel. Tehát ez lényegében annyit jelent, hogy ezek a körlevelek a híveikre bízták ennek a kérdésnek az eldöntését. Mert hát ők élnek házasságban, ők fogják a gyermekeket fölnevelni, ők döntik el, hogy hány gyermeket tudnak vállalni. Hogyha ez így van, akkor az eszközök megválasztása és az ő feladatuk és az ő joguk és kötelességük. Ebben a körlevéllel, ennek a körle, persze ez a körlevél és hasonló körlevelek mind eljutottak a pápához is, mert kérte, hogy hát ezzel magától értetődő volt, hogy a pápának is küldenek példányt ebből, és ő visszaírta a kanadai püspökkarnak, és ezt a levél megjelent egy folyóiratban Kanadában, amiben megköszönte a kanadai püspököknek ezt a levelet, és közölte velük, hogy mindenben egyetért vele. Ugye, tehát ez nem terjedt, ugye megjelent a levél, a püspök, nem csak a püspökkari körlevél, hanem a pápa válasza is a folyóiratokban, de ez nem jelenti azt, hogy minden püspökkar és minden püspök a világ minden szögletében tudomást szerzett róla. De elég sok helyen befolyásolta ezt ez a püspökkarok vélemény, így például a mexikói püspökkar két körlevelet írt. Az elsőben mindenben egyetértett az amerikai püspökkarral, akik azt mondták, hogy kövessék a pápa tanítását, és ha nem tudják követni, akkor menjenek gyónni. Mert hát ez bűn, nem engedelmeskedni a pápának, ilyen fontos ügyben az egy bűn. Hát ezt mondták az amerikaiak és a mexikóiak is, lényegében ugyanezt megismételték a híveiknek, de aztán, amikor megjelent a kanadai püspökkar körlevele, meg a pápa válasza, akkor írtak egy másikat, ami hát hasonlított inkább a kanadai körlevélhez. Szóval ilyen viták zajlottak az egyház életében, és ennek azért részletezem, azért mondtam el a hát nagy vonalakban a részleteit, mert ez több évig zajlott. Mindenesetre Kanadában, Mexikóban és mindenütt, ahol ehhez hasonló körleveleket adtak ki, Ausztriában is ilyen volt, és több más országban is, ott soha nem volt áldás vita, ellenállás, kritika az egyházi tanítással szemben.
Melyik évben volt ez a kanadai körlevél?
Ez 60, igen, az októberben jelent meg, 1968 októberében jelent meg a Humane Vitae, és a kanadai püspökkarnak a körlevele az még ugyanabban az évben, ha jól emlékszem, ugyanabban az évben megjelent, novemberben, vagy decemberben, már nem tudom.
Akkor válasz is
Meg volt, azt hiszem, még abban az évben középutat nézők. A mexikai püspök 72-ben adta ki a személyes lelki ismeretre vonatkozó hivatkozását, de hát az már jóval a kanonai püspökkar körlevele után jelent meg, de nagyon sok más püspökkar, a franciák, az osztrákok, később az ausztrálok is, meg hát nagyon sok más püspökkar is idővel hasonló pasztorális tanácsokat adott a híveknek. Ottawai levéltárban, püspökkar levéltárában meg lehet találni mai napig is a pápa válaszát. Tehát nagyjából 25 püspöki kari nyilatkozat föltétel nélkül elfogadta a Humanae Vitae tanítás álláspontját, és hivatalosan kötelező természetét, és ezt annak ellenére megtették, hogy elismerték azt is, hogy ez nem tévedhetetlen tanítás. Ez nagyon fontos. Tehát azok a körlevelek, püspökkari nyilatkozatok is, amik elfogadták minden további nélkül a körlevelet, a pápai körlevelet, tudták jól, hogy ez nem tévedhetetlen tanítás. Kérdés tehát tisztán erkölcsi, illetve fegyelmi kérdés, ha tetszik. És ezért hát engedelmességre hivatkoznak. 11, tehát 25 ilyen püspökkari nyilatkozat jött létre az enciklika után néhány év alatt. 11 püspökkar bizonytalan maradt, de a többség, a körülbelül 61 néhány püspökkari nyilatkozat közül, a többség úgy többé-kevésbé a hasonlóan a kanadai püspökkarhoz hasonló állásfoglalást jelentett ki. Nem tévedhetetlen, de hát egy hivatalos tanítás, de hivatalos tanítás, tehát kötelező ereje van, próbálják követni, de ha nem válik be, akkor nyugodtan kereshetnek olyan módszert, ami nekik lelkiismeretben elfogadható. És lényegében ez lett az egyháznak a válasza. Nagyon gyorsan kiderült, hogy a helyi feltételektől függően, tehát itt milyen feltételekről van szó, ahol van megfelelő orvosi háttér és elegendő anyagi forrás, ott kiderült, hogy körülbelül 2 éven belül, hogy a hívek 85-95%-a, tehát itt ennyi 10%-os variáció volt, nem követi a hivatalos tanítást, tehát olyan módszereket követ, amiket elfben az egyház nem fogad el, de nem tiltotta meg kategorikusan ezeknek a használatát. Tehát miért kell ezt ennyire részletezni? Azért, mert ebből a vitából, amit már mondtam múlt alkalommal is, hogy párját ritkítja az egyház történelmében ez a vita, noha voltak máskor is, de kevésbé fontos kérdésekben véleménykülönbségek, püspökkarok és Vatikán, vagy a hívek és a püspökök, vagy a hívek és a Vatikán közötti. Voltak ilyen eltérések, de ez egy nagyon széles körű, és hát nagyon az egyház tagságának egy jelentős hányadát magába foglaló vita és véleménykülönbség volt. Ez amit tanít? Azt, hogy az egyházban a tanító hivatal az nem csak a nyilatkozatokból, tanításból áll, hanem az elfogadásból is. Nem lesz hivatalos tanítás abból a megállapításból, amiről kiderül, hogy a hívek nem követik, nem fogadják el. Ez eddig is világos volt. Már az első vatikáni zsinat, amikor a pápai tévedhetetlenséget kijelentette, akkor ott van az is, ugye, hogy az egyház hitét lehet tévedhetetlenül kinyilatkoztatni, kijelenteni, ugye, mert csak a taníthatja tévedhetetlenül a pápat, vagy a zsinatok és a pápa együtt, csak azt taníthatják, amiben az egyház már hisz. Tehát ott nem arról van szó, amikor egyházi tanítói hivatalról beszélünk, levegőből, vagy a hasukra ütve mondanak valamit, hanem ők az autentikus magyarázói a hitletéteménynek, de a hitletétemény őrzője az egész egyház. És abban a letéteményben nincs benne valami, mondhatják a pápák vagy a püspökök, hogy ezt is hinni kell, de ha nem hisznek benne, nem lehet segíteni. Akkor az nem volt benne a hitletéteményben. Tehát el kell kerülni azt a tévedést, fundamentalista, merev tévedést, ugye, hogy szétválasztjuk az egyházat. Tanító és, hogy mondják, tanuló vagy engedelmes egyházra. Mert az egyház egy és oszthatatlan, Krisztus titokzatos teste, és ebben a testben különböző személyek különböző adományokkal rendelkeznek. Pápák, püspökök tanítanak is, többek között kormányoznak is, vezetik az egyház népét, ugye a hívek pedig hát gondoskodnak az egyházról, de őrzik a letéteményt, a hitletéteményt is, és az egységet úgy nem lehet megbontani, hogy az egyik nem veszi figyelembe a másiknak a szerepét. Tehát, hogy a hívek nem fütyülnek, a hívek fütyülnek a pápai tanításra, vagy a püspöki tanításra, és fordítva az egyház tanító hivatala nem veszi figyelembe azt, hogy miben hisz az egyház. Mert az egységet meg kell őrizni. Ezt tanultjuk, ezt tanuljuk, meg tanultuk meg újra, mert hát eddig is ismert volt, ezt tanultuk meg újra ebből a vitából, ami a születésszabályzást körülvette a 60-as, 70-es években. Tudni kell, hogy azt is, csak hogy megjegyzem, hogy azok a közösségek, mint a kanadai, mexikói, ausztriai és mások, ahol ezt a közbülső utat választották a püspökeik, amit kifejtettem, a kanadai tanítás, meg az osztrák püspökkel, meg a franciák is hasonló nyilatkozatot tettek, ott minden vita, ott nem volt helye a vitáknak, nem volt szükség vitáknak. Németországban is így volt. Ugye, ahol viszont ezt a merev állásfoglalást még jobban megmerevítették, ott bizony évekig folyt ez a vita, ami bizony nem volt nagyon hasznára az egyház lelki életének. Olyannyira, hogy a 70-es években még nem, de a 80-as években már szükségessé vált, vagy látták püspök, különböző püspök karok a szükségét annak, hogy magyarázó nyilatkozatokkal támasszák alá, vagy fejtsék ki inkább, ez a jobb kifejezés, az egyháznak az állásfoglalását. Ugye például a Los Angeles-i érsek 1980-ban minden 4 évben van egy püspökkari konferencia, amikor a püspökkari konferenciák delegátusokat választanak, és ezek a szinodusban összegyűlve ugye megvitatják az egyház problémáit. Minden 4 évben, most is lesz egy, azt hiszem, jövőre, sor kerül erre, megvitatják azokat a problémákat, amiket a pápa eléjük terjeszt, megkérdez tőlük, vagy amiket ők maguk megkérdeznek a pápától. Ugye, és ez a szinodus 1980-ban már a család és a modern világ problémáival foglalkozott, tehát a családi élet, hát itt elsősorban a családi, a házasság stabilitását, erről volt szó, fölbomlásokról és más egyebekről, de azt gondolták, hogy, mert ez is téma lett, a fogamzásgátlás kérdése is téma lett, de például a Los Angeles-i bíboros érsek, az már a kezdetén, tehát 80 őszén, és nem tudom milyen hónapban gyűltek, októberben, ősszel szoktak összegyűlni, már kijelentette, hogy valójában ezt a problémát, a fogamzásgátlás problémáját a hívek megoldották maguk, és megadták a választ is az egyházi tanításra azzal, hogy egy széles rétege nem követi az egyházi tanítást. Tehát ez Ezzel aztán nem is nagyon foglalkoztak tovább, hogy hívják. Westminsteri érsek, ez az Angliában, Angliának a bíboros érseke, amely bíboros, püspök egyik bíborosa, ugye hasonlóképpen nyilatkozott 1980-ban. Szóval az emberi gyarlós, ezt nem lehet, az egyházi tanítással szembeni eltérés, divergencia, tehát eltérő gyakorlatot nem lehet emberi gyarlósággal és gyengeséggel azonosítani. Mert sok esetben ez a magatartásforma megjelenik és megtalálható az egyházat őszintén szerető és lelkiismeretes hívek álláspontjában és gyakorlatában is. És ennek következtében ugye ők nem tudják elfogadni azt, amit a Humanae Vitae mondott, hogy a mesterséges eszközök önmagukban rosszak, ami azt jelenti, hogy kivétel nem engedő módon el vannak ítélve, soha nem szabad használni őket. Ugye? És ezt többen is hangoztatták, és az a tény, hogy sok hívő és teológus az enciklika álláspontján túlhaladt, a sensus fidelium, tehát a hívek hitének egy jele, mondtak torontói érsek is. Tehát ezen keresztül, mondta a torontói érsek, mikor volt ez, hát 80-as évek elején, mondta a torontói érsek, lehet, hogy a Szentlélek ezen a kialakult gyakorlaton keresztül üzen valamit az egész egyház számára. Igen. Így aztán hasonlóan, ugye még második János Pál az első, az uralmának, kormányzásának az első 10 évében bárhová ment és sokfelé járt, mindig erről beszélt. De rájött addigra már, legalábbis ezt így nem mondta sohasem, de hát nem lehetett nem észrevenni és megtudomásra venni, hogy nem változott az egyház válasza. Hívek továbbra sem kezdtek el természetes fogamzásgátlással foglalkozni. Egyetlen kivétel volt, de ez is csak az első alkalommal. Az uralmának a kezdetén, az első 5 évben elment Írországba. És mint mindenütt másutott is, erről beszélt mindenek előtt, hogy milyen fontos a természetes családtervezés, a család termékenységének és a megóvása és így tovább. Általában nem lehetett semmiféle különbséget észrevenni a hívek gyakorlatában előtti, tehát látogatás előtti és utáni gyakorlatában, kivéve Írországot, ahol egy év múlva sokkal több kisbaba született, mint az előtt valaha. Ennyi volt az egész. De már másodszor nem történt meg ugyanez, amik már kétszer vagy háromszor is volt ott, úgy tudom. Tehát erről. De és akkor körülbelül 10 év után második János Pál is rájött arra, hogy nem sok hatása van ezeknek a nyilatkozatoknak, és többet sose beszélt fogamzásgátlásról. Az uralmának életének az utolsó szakaszában nem tért vissza erre a kérdésre többet, és azóta se beszél róla senki. János, Benedek pápa sem. Tessék.
Lehet-e azt tudni, hogy Magyarországon hogyan csapódott le ez a
világ? Nem, itt nem történtek fölmérések a kommunista korszakban. Hogy most hogyan csapódott le, az valószínűleg ugyanaz, mint bárhol másutt. Van egy bizonyos hatása, de nagyon korlátozott hatása. Gyakorlatilag azt lehet mondani, ugye, hogy vegyék komolyan, ez mondjuk a legkiegyensúlyozottabb magyarázat a dilemmának vagy problémának, vegyék komolyan a hívek a természetes családtervezés eszközének a lehetőségét, de ha nem válik be, vagy nem tudnak, tehát nem hogy mondjam, csak nem biztosak a hatékonyságában, akkor keressenek más eszközt. Olyat, amit lelkiismeretben el tudnak fogadni. Mert végső fokon ez a kérdés az ő lelkiismeretüktől függ. Na jó, hát ennyit akartam még mondani.
Elnézést kérek, de eszköz nagyon sokféle van.
Sokféle van. Úgy van.
Az eszköz, amely a megfogant magzatot,
a megfogant életet pusztítják át. Úgy van, ez biztos, hogy nem fér be. Ezt nem lehet, de ezt nem is lehet fogamzásgátlás. Ezt nem lehet fogamzásgátló eszköznek nevezni. Annak nevezi, de nekünk azt tudni kell, hogy ez nem fogamzásgátlás. Na azért manapság már nem lehet azt mondani, hogy a hívők annyira tudatlanok, hogy nem tudnak különbséget tenni a módszerek között. Ezt nem. Nagyon, szóval nem a legszerencsésebb megállapítás, ennyi a kifejezést használva, de a lényege annak ugye az, hogy kérdés az, hogy ha megnézzük a demográfiai képet a világ népei között, hol van népességrobbanás? Manapság már nem a fejlett országokban, de még a fejlődő országokban is csak ott van, ahol nincs elég pénz arra, hogy fogamzást gátló eszközöket, vagy a családtervezés módszereit gyakorolják. Tehát nagyon a legszegényebb országokban van népességrobbanás, és ez egy olyan helyzet, amiből nem tudnak kikerülni. Tehát nem tudnak magukon segíteni.
Ott is van születésszabályozás, csak úgy, hogy kalasnyikovot visznek oda. Tehát nincs mind, de fegyver van. És fegyvertonák glasszának az egész kontinens.
Hát ugye...
Az is egy születésszabályozás, csak az a halált szabályozás.
Ott már nem a születés, hanem az életet szabályozzák. Ugye, tehát, igen. Minden esetre az világos, hogy a népességrobbanás a föld lakói között olyan országokban veszélyes és fenyeget, ahol a szegénység, vagy a tudatlanság, vagy a kettő együtt megakadályozza azt, hogy az eszközöket igénybe vegyék. Természetes fogamzásgátló eszközök. Vannak olyan országok, vagy voltak olyan országok, ahol erre támaszkodtak, és sikerrel használták, egyszerűen azért, mert megtanították őket, és nem volt szükség más eszközre. De minél jobban, erősödik, vagy fejlődik a technológiai civilizáció, annál problematikusabbá válik a természetes családtervezés biztonsága. Ezek a külső hatások, feszültség, fáradtság, külső hatások is befolyásolják a megbízhatóságot. Nos, körülbelül így van ez a helyzet, és... Parancsoljon!
Még is valahol értem a kérdésnek fogalmunkat, hogy akkor most a gumiószernak a néven a nevezése az miért nem lehet ebben a kérdésben, mert ugye ott nem a megfogant élet és egy olyan mechanikus gát van, ami...
Az egy mechanikus gát, spirális, a spirál az két szinten működik, az elsősorban egy immunreakciót vált ki a reprodukciós szisztémában, mert az idegen testet a szervezet ki akarja lökni magába, vagy el akarja pusztítani. De ennek következtében minden idegen testet, így a spermiumot is elpusztítja általában. De nem mindig. Nem mindig. 98%, 95%-ig hatékony. De ott van az az 5%, amikor nincs meg az eredmény, kívánt eredmény. Vagy körülbelül 5 vagy 2%, nem tudom pontosan. Tehát itt erről van szó, hogy a modern fogamzásgátló eszközök közül, ugye a kémiai eszközök azok, de azok sem mindig, elsősorban az ivarsejtek egyesülését akadályozzák meg, nagyon ritkán kerül csak sor arra, hogy megtermékenyült petesejt megtapadását teszik lehetetlenné. Nem, mint hogyha nem tennék lehetetlenné második hatásként, csak az első eredményes, az első hatás is eredményes. Körülbelül 95%-ban.
Akkor lelkismereti szempontból korrekt, a gumiószer az végülis mi nem lesz?
Hát hogy hívják? Ugye, hogy ez a lelkiismeret az azt jelenti, hogy mindenki maga dönti el. Ugye? Tehát a maga annyit jelent, hogy az egy akadály, de nem egy olyan akadály, ami megfogant életet pusztít el, hanem megakadályozza az ivarsejtek egyesülését, tehát az élet létrejöttét. Nos, az időszakos önmegtartóztatással is ezeket az ellenvetéseket föl lehet hozni, az is megakadályozza az élet kezdetét, élet megindulását, mert a szexuális akt kapcsolatot olyan időszakra korlátozza, amikor az ivarsejtek nem találkozhatnak egymással, mert nincs ott az egyik megtermékenyíthető petesejt nincsen. Na most itt a vita még mai napig is az ellenvetést föl lehet hozni, hogyha a szándék ugyanaz, a következmények ugyanazok, és az eszközökben sincs lényeges eltérés, akkor mi a különbség? Melyik? Az időszakos sem megtartozik. De az erény nem a lemondásban van, az erény abban van, hogy a házassági aktust úgy időzítik, hogy ne következhessék be a fogamzás, mert nincsen egy megtermékenyíthető petesejt a szisztémában. Ehhez az kell, hogy a ciklus szabályos legyen. Amit sokszor, hát elég sok tényező, nem olyan sok, de vannak tényezők, amik befolyásolhatnak, nem szükségszerűen befolyásolhatnak. Vannak aztán természetes jelei is annak, hogy az ovuláció mikor következik be, ezt is személy szerint mindenki maga tudja fölismerni, mert ez sem teljesen szabályos, az emberi szervezet nem gép, nem egy óra, aminek a pontossága az erénye, hanem egy sokkal komplikáltabb berendezés, vagy egy rendszer, amit sokféle körülmény befolyásol. De a véletlenszerűsége a termékenységnek, tehát a fogamzásnak az evolúció szempontjából egy előny. Tessék.
De akkor, hogyha ez a nagy százalékokat, hogy nagyon sok országban az embereknek, amit 80%-a nem vette ezt figyelembe, hogy kellene Isten tervei szerint működnie, akkor gyakorlatilag a többség véleménye kezdi majd kialakítani a pápának a véleményét, és akkor tulajdonképpen a válás is olyan természetes lesz egy nagyon rövid időben.
Már most is az.
A házasság közésének több, mint a felvállásra végződik rá. Akkor majd ezt is azt fogják mondani, hogy akkor hát az egyház akkor elfogadja, mert a többség azt mondja, hogy ez így gyors.
Nem, az egyház nem fogadja el. Na most a másik oldal, ezt az érmet meg is lehet fordítani a másik oldalára, ezt az érvet, és azt mondani, ugye, hogy ha az egyház olyan követelményt állít a hívek elé, amit nagy százalékban nem tudnak követni, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a templomok kiürülnek. Ugye, tehát itt ez egy nagyon kényes és komplikált pasztorális probléma, amit sok türelemmel és megértéssel lehet csak kezelni, és nem egy abszolút egyértelmű döntés, mert hát nem mindenki, tehát nem mindenki jár ugyanazokba a cipőkbe, tehát más föltételek vannak különböző családoknál.
Bocsánat, de nincs hallgunk, nem vezetett ez oda, hogy megrendül a házasság intézmény? Tehát, hogy esetleg megszavazzák a hívek, hogy akkor ne házasodjunk, de ez egy félelem gerjesztett bennem, hogy esetleg magát az alapot engedi meg az, hogy ha nem követik a hívek, akkor ezt fogadjuk el.
Hát tulajdonképpen azt nem szabad elfelejteni, hogy még maga a házasság fölbonthatatlansága is egy olyan folyamat eredménye, amit nagyban befolyásolt, és ez a korai középkorban, az ősegyház idejében, tehát az első évezredben, de főleg az első felében jelent meg, olyan tényezők befolyásolták, amik a császárok törvényhozásából fakadtak. Mert a civil hatóság is ugye nagyra értékeli a házas élet stabilitását. Mert érdeke az egész társadalomnak vallásos meggyőződéstől függetlenül, egy politikai társadalomnak érdeke, hogy az alaptéglák, tehát az alap szervezetei stabilak legyenek. Tehát itt az, olyasmiről beszélünk, ami nem csak vallásos kérdés, hanem egy egész társadalom jólétéről. Ugye? Van szó. És nagyon is lehet látni a Szomáliában például, ugye, ott a népességrobbanás még a mi életünkben borzasztó problémákat fog okozni. Milliók fognak éhen halni. És a század második felére, ezt mondják a demográfusok, ugye a föld lakossága eléri a 7 milliárdot.
Már ezt meghaladta.
Meg is haladta.
Ezt már most meghaladta.
Igen. És ebből 3 milliárd éhezni fog.
De ez nem az a házasság.
Hát az a születés szabályzásra megy vissza. A születés szabályzásra megy vissza, mert egyszerűen kifogyunk az édes vízből, és kifogyunk a könnyen megművelhető területekből is. Ennek következtében a Földnek az embert eltartó képességének is megvannak a határai. Magunk alatt vágjuk a fát akkor, hogyha ezt a határt meghaladjuk. Mert akkor az ekológiai egyensúlya a Földnek megbomlik. És azt visszaállítani senki se tudja, hogyan kell. Hogyan lehet. Ezt nem szabad elfelejteni. Ez egy nagyon, nagyon is komplikált problémáról van szó. Na jó. Hát akkor nem gondoltam, ilyen hosszú vita lesz, de nem baj, ez így jó. Most akkor megyünk egy másik hasonlóan komplikált és vitatott kérdés felé, ez a homoszexualitás. Egy modern probléma bizonyos értelemben. Noha a történelem arról tanúskodik, hogy minden korszak és minden népcsoport ismeri a jelenséget. Tehát mindig voltak közöttünk, és minden nemzet és csoport, nemzetség csoport tagjai között voltak, és vannak olyanok, akik úgy tapasztalják, hogy a saját nemük tagjai felé vonzódnak szexuálisan. De ez nem olyan egyszerű megállapítás, mert amit magam mondtam, ugye ez nem világos. Mit jelent a vonzódás? Hát az lehet ideig tartó, az lehet egy őszinte barátság, az lehet egy szexuális kapcsolatokhoz vezető hát, igény, és így tovább. Tehát az első probléma, amikor homoszexualitásról beszélünk, hogy fogalom tisztázás. Nem lehet egészen pontosan tisztázni, hogy mit is jelent. Ugye a homoszexuális magatartó cselekményeket minden kultúra ismer. Szent Pál is ismerte, a zsidók is ismerték, nagyon megvetették, ugye már a semita népek, rokon csoportok, akiket nyelvükben megértettek, ugyan, de vallásukban és szokásaiban nem követtek, sőt megvetettek. Ugye a homoszexuális cselekmények, gyakorlatok, sőt kultikus prostitúció előfordult. Ők utálattal fordultak el ettől, mert főleg azért, mert kultikus prostitúció volt. De az is igaz, majd később erről szó lesz, ugye a Szentírás tanúsága szerint nagyon szigorúan elítélték magát a homoszexuális gyakorlatot is, elsősorban a kultikus prostitúció miatt, másodszor az utálatossága miatt. Ugye a társadalom, a zsidó társadalom heteroszexuális társadalom volt, és most is az, de ennek következtében a közvélemény, hogy így mondjam, ez a fogalom nem létezett számukra, tehát a közfelfogás, hogy ezt visszataszítónak tekintette. Látták a rómaiak között, látták a görögök között, látták a semita népek között, maguk elítélték egyszerűen már utálatosság, és hát a Szentírásban, az Ószövetségi Szentírásban is vannak utalások hozzá erre, majd megadom a helyeket mindjárt néhány perc múlva. De ugyanakkor, tehát mondom, maga a homoszexualitás, mint ilyen, mint vonzalom, mint beállítottság, tehát hajlam, ilyen szempontból nem volt ismert az ókori világban, a középkorban sem. Ugye csak kb. 100 évvel ezelőtt, tehát most már több mint 100 év, de ugye 1869-ben jelent, nem több, még most se, nincs, még ma sincs 100 év, jelent meg az első német nyelvű nyomtatvány, amiben a homoszexualitét, tehát a homoszexualitás kifejezés szerepel. De azóta sincs pontos meghatározása a fogalomnak, mert hát a kritériumai nem egyformán világosak, azok kultúrafüggő dolgok. A homoszexuális cselekedet az egyetlen, amit világosan meg lehet különböztetni a heteroszexuális cselekedetektől. A homoszexuális cselekedet a szexuális orgazmus két azonos nemű ember között. Két azonos. Már itt is van baj, mert hát lehet 3-4 is ugye közösen, és így tovább, tehát itt is egy kicsit már a meghatározás nehézségeivel szembe találjuk magunkat. Nos, ennek még nehezebb, ennél még nehezebb, tehát a homoszexuális cselekedet meghatározásának sokkal nehezebb meghatározni a jelenséget, a hajlamot magát, azt, hogy vonzódnak embertársaink egynemű embertársa, vonzódnak emberek egynemű embertársaik irány szexuálisan, és velük keresik a szexuális kapcsolatot, kielégülést, és érdekesen a férfi-női homoszexuális kapcsolatrendszer elég világosan megkülönböztethető még a megjelenési formájában is, amennyiben a férfi együttélés az nagyon törékeny, rövid ideig tart rendszerint, és nem ritkaság az, hogy egy homoszexuális hajlamú férfi életében több száz partnerrel tart fönn hosszabb, rövidebb ideig kapcsolatot. És általában ezek a kapcsolatok nagyon ritkán tartanak néhány évnél tovább, legtöbb gyorsan fölbomlik. Tehát instabilitás jellemzi, és akkor keresnek mást. A női leszbikus kapcsolatok viszont stabilak. A férfi homoszexuális kapcsolat teremtés az látványosság is exhibicionista természetű, tehát szereti a látványosságot, és a filmesztelen vagy egész mesztelen fölvonulásokat lehet látni nagyvárosokban, különös bizonyos napokon. Ugye a női homoszexualitás pedig egész más, az privát jellegű, kizárólagos, tehát nem promiszkus, nem keres, és hosszú ideig tart, stabilabb. már aztán maga az emocionális háttere is más a kétféle kapcsolatnak, mint ahogyan a férfi és női szexuális orientáció és beállítottság is megkülönböztethető. Na de most a történelem folyamán ezek csak az utolsó 100-150 évben, vagy modern korban kerültek szorosabb vizsgálat alá, és mai napig is egy nehézségek vannak a cselekedetek pontos megkülönböztetésében. Cselekedeteket ismert már a középkor és az ókor is, így fiúbarátság, pederasztia és más egyéb cselekedményeket pontosan meg tudtak határozni és fölismerni, de magát az orientációt, mint ilyen jelenséget nem értették. Sőt, még érdekesebb az, hogy amíg a római társadalomban a római, szabad rómaiak nem engedték meg, hogy a saját gyermekeik, fiaik, leányaik homoszexuális magatartásformát tanuljanak, vagy gyakoroljanak, addig a görög társadalom pont az ellenkezőjét csinálta, a művelt rétegek számára ugye elvárt dolog volt, hogy a pedagógus, tehát a gyerekek nevelői ne csak ismereteket adjanak, hanem szexuális magatartás formákat, cselekedeteket is megtanítsák nekik. Tehát ott szexuális nevelésről is volt szó, és ebben a homoszexuális magatartás formákat is meg kellett ismerni, és hát el kellett sajátítani hát bizonyos mértékben. Tehát itt ez a különbség már a két kultúra között is megmutatja azt, hogy a jelenség az erősen kultúrafüggő, tehát más színe van a kultikus prostitúciónak, semmit a pogány társadalmakban, más színezete van a görög társadalomban, a rómaiban, és ugyanígy a modern világban is a helyi kultúrától és gyakorlatnak megfelelően ugye eltérő jelei vannak, eltérő megnyilatkozási formái vannak. Mindenesetre azt már említettem, hogy a leszbikus és férfi homoszexuális magatartásmódra is, és az igényekre is jellemző az, hogy elég, szóval nem is, ez a különböző lényegében különböző, ahogy már mondtam az előbb. De, na most, amikor felismerték ezt nem csak mint cselekedetet, hanem mint magatartásformát, ugye a 19. század vége felé, akkor fölmerült a kérdés, hogy ez normális-e, és ha nem az, akkor lehet-e gyógyítani. Ugye ez a korszak, időszak az, amikor a pszichológia és a pszichiátria meg a pszichoterápia kezdeti korszaka, ugye, és ezzel is foglalkoztak. Kérdés az volt, hogy elmebetegsége ez, lehet-e ezt gyógyítani, és nagyon is radikális módszereket alkalmaztak, amik hát abból a feltevésből indultak ki, hogy ez a paranoiának, tudathasadásnak egy patológikus megnyilvánulási formája, tehát valamit csinálni kell, hogy segítsünk rajtuk. Itt aztán lobotómiától kasztrálásig és nagyon sok más egyéb orvosi beavatkozási kísérletek születtek, eredmény nélkül, gyakorlatilag, nagyon eredmény nélkül, és valójában a mai napig is úgy tűnik, hogy egy kialakult és megszilárdult homoszexuális vagy leszbikus orientáció megváltoztatni lehet, ugyan, de körülbelül annyi ideig tart, mint amennyi ideig a kialakulása tartott. Nos, erre vonatkozólag azt mondják, hogy a kialakuláshoz viszont gyermekkori behatásokra is szükség van. Szükség van egy olyan családi légkörre, amelyben a férfinő, tehát a szülők szerepe nincs egyensúlyban, anya meg az apa, domináns anya meg egy távol lévő apa, szerepe a fiúk számára kelthet nehézségeket, fordítottja pedig a leányoknak. Tehát azt jelenti, hogy legalábbis a mai leginkább elfogadott és elterjedt teóriák szerint, ez azt jelenti, hogy a felnőtté válásig tart ez a folyamat, és hát ezért nagyon nehéz azt változtatni utána, később. Ugye, mert hát ez valószínű ugyanaz lenne, hogy mondjam, csak a probléma akkor, hogyha egy heteroszexuális orientáció felnőtt ember próbálnánk rábírni arra, hogy változtassa meg a szexuális orientációját. Az sem megy. Tehát ez azt jelenti, hogy így bele növünk ezekbe a hajlamokba. És ugye a most az állandó és meg nem kiforrott és kialakult szexuális orientációval, homoszexuális orientációval rendelkező férfiak, az körülbelül 4%-ot tesznek ki egy társadalomban mainak. Tehát olyanok, akik megszilárdultak, és akik se nem akarják, se nem képesek lennének, és nem is lennének képesek arra, hogy megváltoztassák a maguk a szexuális orientációját. A nők esetében ez mindig, minden fölmérésben fele volt. Akkor, amikor úgy gondolták, hogy 7-8%-a a társadalom, férfi társadalomnak homoszexuális, akkor is azt mondták, 3-4 a nők esetében ez a százalékos arány. De a valóság most már a vélemények egy kicsit konzervatívabbak lettek a tapasztalatok alapján, ennek a feléről van szó, a legtöbb társadalomban. Hát persze itt megint kultúrafüggő különbségek adódnak, és terápiáról ma már nem beszélnek, kivéve azt az igyekezetet, hogy akik számára ez a hajlam, amit magukban felfedeznek, pszichológiai nehézségeket, megrázkódtatást okoz, és komplexumokat jelent, ugye azok számára segítenik, lehet azokon segíteni olyan értelemben, hogy békében, megbékélve elfogadják a saját szexuális orientációjukat. De gyógyítás minden formája, amit eddig kitaláltak, először neurológiai, neurofiziológiai, utána kémiai eszközökkel, és végül pszichiátriai és pszichológiai eszközökkel próbálták ugye ezt a problémát megoldani, ezek nem hoztak elfogadható eredményeket. Mint ahogy nagyon nehéz abból a feltevésből kiindulni, hogy a homoszexuális orientáció az egy patológikus jelenség, és úgy lehet felfedezni, mint más pszichopatológiai problémát. Minden kísérlet, és a legelső ilyen kísérletek már a múlt század közepén bebizonyították azt, hogy nem lehet megkülönböztetni egy homoszexuális hajlamú, állandó homoszexuális hajlamú férfi és egy heteroszexuális hajlamú férfi pszichológiai profiliát. Nem lehet megkülönböztetni, tehát nincsenek semmi sajátos pszichológiai, hogy mondjam, csak differenciákra, vagy patológikus sajátosságokra utaló jelek, a homoszexuális orientációval összekapcsolható jelek nincsenek. Tehát itt különböző eseteket felsorolok, és ugye a 70-es évek közepén, ugye először az amerikai pszichiátriai társulatok szövetsége, aztán a különböző más európai, meg amerikai és világ különböző részein, különböző pszichológiai és pszichiátriai társulatok egymás után arra a következtetésre jutottak, hogy a homoszexuális vagy leszbikus orientációt nem lehet rendellenességnek, pszichiátriai problémának tekinteni, hanem egyszerűen az emberi szexuális orientáció egy variánsa. Tehát van, aki szőke szemű, bocsánat, szőke hajú és kék szemű ember, van, akinek fekete haja és barna a szeme, és így tovább. így aztán van, aki homoszexuális, van, aki heteroszexuális hajlamú. És ilyen értelemben ezek az emberek, az ember társadalomnak normális tagjai, és hát ugye variánsok nem jelentenek semmiféle diszkriminatív tényezőt az életükben. Nincsen semmiféle, sokszor régebben a dohányzással kapcsolták össze, homokosok azok dohányoznak sokat, ivással is, és más egyéb érzelmi rendellenességekkel, de mindezek az igyekezetek csődöt mondtak, nem bizonyítható, hogy bármilyen szükségszerű rendellenességgel, pszichiátriai vagy más egyéb rendellenességgel lenne összekötve ez a jelenség. Tehát az a megállapítás, hogy ez egy variációja az emberi szexualitás, szexuális orientációra, ez a megállapítás úgy látszik, hogy igaznak bizonyul. És tényleg különböző kísérletek voltak, összekeverték a profil adat, tehát a pszichológiai profil adatait 30 homoszexuális és 30 heteroszexuális embernek, tehát nem mondták, lapokon nem tüntették fel a szexuális orientációt, és különböző pszichológusnak, pszichiáternek kiadták ezeket az információkat, egyik se tudta megmondani, kiválasztani most az adatokra nézve azt, hogy ki a homoszexuális, ki a heteroszexuális orientáció, férfi vagy a nő, mert nincsenek olyan sajátosságok, rendellenességek, amik erre bizonyító erővel hatnának, tehát nem lehet ugye abnormálisnak tekinteni egy sem egyiket, sem a másikat. Ennek következtében kérdés az, ugye, hogy miben gyökerezik ez a variáció? Mi az eredete? És erre vonatkozóan sem lehet egyértelmű kritériumokat fölállítani. Vannak-e emberi szabadságtól független meghatározó tényezők? Genetikai, első hosszú ideig genetikai tényezőkre gondoltak, és találtak is egyik kromoszómának valamelyik karján egy olyan eltérést, ami állandó homoszexuális orientációval rendelkező férfiakban található, heteroszexuális társaikban nem. Igen? De nem tudták eldönteni és megmondani, hogy ez olyan oka-e a homoszexualitásnak, vagy a következménye. És a mai napig se tudják. Tehát, hogy ott van, az biztos, de hogy ennek tehát hatása van-e, vagy egy következménye a homoszexuális orientációnak, azt nem tudják, nem tudták eldönteni. Érdekes, ez valószínű, hogy ez a kérdés újra föl fog merülni, mert most az elmúlt 5 év folyamán megdőlt az a dogma, pszichiátriai és genetikai dogma, ami azt mondta, hogy a fogamzásban kialakul egy genetikai információhalmaz, struktúra vagy profil, ami jellemző az egyénre, és jellemző lesz rá az egész életében, mert ez változatlan valóság, manapság az, hogy ez állandóan változik. Állandóan változik, változhat és állandóan változik. Ennek következtében még nehezebb lesz ennek a genetikai rejtélynek az eldöntése, hogy ez a különbség, amit föl van szállt, azt hiszem a 21 néhányadik kromoszómának valamilyen karján, van egy genetikai különbség, ami a állandó homoszexuális hajlamú férfiak esetében megtalálható. Tehát most még nehezebb lesz azt eldönteni, hogy ez következménye oké vagy okozat. Hogyan alakult ki és mi a szerepe. Tehát ez a kérdés nyitott, és itt föl vannak sorolva a fiziológiai, biológiai, endokrinológiai és a genetikai magyarázatok, ezeket már nem megyek bele, mert ezeket el kell olvasni. És egyébként is elég, hát már régen készítettem ezt a jegyzetet, a 90-es évekre megy vissza az információ, de hát ez az elég megbízható, már akkor is az volt. és elfogadott a mai napig is. Tehát ennek az a lényege, tehát, hogy találtak különbségeket a homoszexuális és a heteroszexuális agyban, emberi agyban. Mint ahogyan ezt először a patkányoknál találták meg, és a patkányoknál ugye azok a nőstény patkányok, amiket a születésük után, illetve az anya patkány terhessége idején női hormonok túltengésének tettek ki, azoknál bizonyos eltérések mutatkoztak az így kezelt patkányok agyrendszerében, idegrendszerében, agyában. Ugye ebből nehéz, és ennek következtében a hím patkányok, akik ebben a helyzetben születtek, ezeknek is ugye az agya hasonlított inkább a nőstény patkányok agyára, és ennek következtében magatartásuk is más volt. És úgy viselkedtek, mintha nőstények lennének, de hát ebből nem lehet szükségszerű következményeket levonni az ember számára, és így a hormonális különbségek, amik találhatók a leszbikus orientációjú és homoszexuális orientáció, leszbikus orientáció nők és a heteroszexuális orientáció nők között, ez nem szükségszerűen bizonyíték annak, hogy ez a meghatározó tényező, lehet következmény is, lehet közömbös tényező is, ezt legalábbis 90-es években még így mondták. Na most, ugye másik kérdés az, hogyha ez így lenne, akkor a hormonok honnan, mi befolyásolja a hormonok túltengését, egyensúlyának a hiányát, hát erre se akarok tovább menni foglalkozni, majd el lehet olvasni ezt, ezeket az arányokat és számokat, ezek hát most már úgy nagyon közömbös tényezőknek tekintik, hasonlóképpen a genetikai magyarázatot is, amiről már beszéltem, a kromoszomális, tehát az X kromoszómának a hosszú karján, ugye van egy bizonyos genetikai információ, ami a heteroszexuális férfiakban és a nőkben, leszbikus nőkben nem található. Tehát ebből még nem lehet következtetni, nem lehet megtudni azt, hogy ez oka vagy okozat a különbségeknek. Ennek következtében manapság leginkább arról beszélnek a szakemberek, hogy a homoszexuális hajlam, orientáció, vagy a leszbikus orientáció az egy fejlődési probléma, és a gyermekkornak és a fejlődő korszaknak az életünkben az egyensúly hiányából lehet legjobban magyarázni. És hogy ez egy lassú folyamat, és ismétlődő, de alig felismerhető behatások eredménye lesz. És akkor később a kamaszkorban ennek hatására, ugye ennek következtében a fiatalok jobban keresik a saját azon nemű barátaik társaságát, és így tovább, és ez a folyamat ilyen megerősítő hatást gyakorol az otthoni környezetre, és így lassan kialakul egy olyan beállítottság, ami felnőtt korban már stabillá válik, de ennek az összetevői nagyon komplex és komplikált struktúrát jelentenek, ami hát ugye, amiben beleavatkozni nem olyan könnyű, és nem olyan egyszerű. Na most kérdés, hogy ez patológikusnak tekinthető-e, ezek a különbségek, a homoszexuális orientáció, és így tovább. És erre vonatkozóan, amit már említettem, ugye van vita folyik, és folyt, hogy mi a patológikus és a normális közti különbség jelentése. Ugye, hogy mit jelent ez? Statisztikai eltéréseket pusztán? Vagy egy társadalmi magatartásformától való eltérés, deviációt jelentett. Szóval ezek olyan kérdések, amikben pontos, kategorikus, tehát kategorikák, pontos, hogy mondjam, csak dobozokat, kategóriákat nem lehet meghatározni. Ennek következtében a vélemények is, hát úgy többé-kevésbé statisztikai alapon nyugszanak. Az, hogy az illető személy domináns orientációja, tehát érdeklődési területe, szexuális érdeklődési területe, az a saját nemének a tagjai felé irányítja-e, vagy a másik nem felé irányítja-e a tulajdonosát. És ez, hát ugye nagyon nehéz ezt statisztikailag verifikálni, mert ugye a Kinsey még a 20. század közepetáján folytatott ilyen kutatásokat, de akkor még nem volt tisztában az, hogy a környezet mennyire befolyásolja az eredményeket. Ő börtönlakók a szexuális magatartás formáit vizsgálta. Hát ugye egyik börtönben csak férfiak, a másik börtönben csak nők voltak. Tehát az egynemű környezet hatása a környezet, a közösség tagjaiban kialakult hatás, az ugye nagyban függ attól, hogy milyen környezetben élünk. Így tehát ezek a statisztikai adatok később megbízhatatlanokká váltak egyszerűen azért, mert hát ha ez csak a börtönlakók adataiból levont következtetés, akkor a szabad társadalom tagjaira ebből semmit nem lehet mondani. Nos, hát ez aztán ugye a statisztikai gyakorlás, a személyes szorongás, mennyire tud valaki kényelmesen élni a szexuális hajlamaival, érdeklődésével, és így tovább. És kérdés, mennyire elfogadható ez az adott társadalomban. Ugye ezek a tényezők fogják általában megmondani ezt a nagy hívjákot. De hát, amit már mondtam, semmiféle abnormális eltérés nem tapasztalható a társadalmi adaptációjában a homoszexuális embereknek, se leszbikusoknak sem, épp úgy be tudnak illeszkedni a munkahelybe, és hát gyakorlatilag nem fölismerhetők, csak akkor, hogyha ezt a hajlamot ők maguk föltárják. Na most, tudnék, a hajlam maga nem akadálya a produktivitásnak, tehát a képességeink felhasználásának és kifejlesztésének és hasznosításának. Ugye mindazok a, hogy mondjam, csak sajátosságok, amik hát jellemzők a homoszexuális hajlamú személy életére, azok megtalálhatók a heteroszexuális személyeknek is az életében. Ami egyetlen eltérés, azt is említettem már, egyetlen eltérés az szexuális kapcsolatok stabilitása. De csak a férfiak esetében, a nők esetében a szexuális kapcsolat, a leszbikus szexuális kapcsolat az olyan stabil, mint a házasság, vagy ugyanolyan stabil maradhat, míg a férfiaké nagyon is törékenyé válik. És ezért hát ez a kritérium se valami szerencsés. Na most mit lehet mondani az erkölcsi értékelésről? Kérdés az, hogy ez szabad választás eredménye-e, vagy a környezet hatására kialakult orientáció, magatartásforma, ez az első kérdés. A második az, hogy milyen erkölcsi, hogy mondjam csak, ítéletet formálunk a homo vagy heteroszexuális cselekedetekről. mik azok a feltételek, körülmények, amik között egy heteroszexuális kapcsolat elfogadható, sőt erényesnek tekinthető, vagy elítélendő, és vajon ugyanazok a feltételek alkalmazhatók-e egy homoszexuális vagy leszbikus kapcsolat értékelésére. És itt már nagyon sok eltérés van, a különböző kulturális háttér, előítéletek és tapasztalatok miatt. Tehát kérdés az, hogy csak beszélünk most a házasságon kívüli heteroszexuális kapcsolat erkölcsi értékelése, és egy nem stabil és nem elkötelezett homoszexuális kapcsolat erkölcsi értékelése között milyen különbségeket találunk erkölcsi értékelésben. És itt óriási véleménykülönbségek vannak. Keresztény hagyomány szempontjából nézem ezt a kérdést elsősorban, és erre vonatkozóan azt kell mondanunk, hogy ugye a általános keresztény hagyomány a szexuális kapcsolatok rendszerét ugye a házasság keretei között tudja elfogadhatónak, tartja elfogadhatónak. Férfi és női kapcsolat, elkötelezett kapcsolat, egy egész életre szóló elköteleződésből fakadó kapcsolat, aminek a célja egymás kölcsönös támogatása, gyermekek szülése és nevelése. Lényegében ez a cél. Tehát egymás kölcsönös támogatása és az élet továbbadása, tehát a társadalom és a történelem folytatása. Ebből a homoszexuális kapcsolatban az élet továbbadásának a lehetőséget ki van zárva, és ezért ugye a keresztény ítélet nem fogadja el a homoszexuális kapcsolatot. De erre a kérdés az, hát akkor mi történik, akkor miért engedjük meg az idős emberek házasságát? És valójában volt is a középkorban és előtte, az első évezredben voltak is olyan vélemények, hogy idős emberek már nem házasodhatnak újra, éljenek úgy, mint ahogy az apostolok éltek, meg az Úr Jézus, ugye celibátusban. De hát ez nem vált elfogadhatóvá, és megengedték bizonyos viták és véleménykülönbségek elsimítása után, megengedték, hogy ezek igenis házasságra léphetnek, még akkor is, hogyha például özvegyek maradtak egy második első házasság, egy első házasságban. Ból. Ugye? Tehát ez a kérdés itt a homoszexuális kapcsolatra vonatkozóan megtámadható, vagy legalábbis támadják főleg a homoszexuális felfogású emberek, abból kiindulva, hogy hát az idősek házasságát is megengedik, akkor miért lenne kifogásolható egy olyan házassági kapcsolat, amelyben gyermek nem születhet. Hát egyszerűen azért meg két férfi, vagy két nő lépve a kapcsolatra. Ezért van egy másik, és biblikusan sokkal jobban megalapozott vélemény, amely azt mondja, hogy az Isten férfinek és nőnek teremtette az embert, és ugye a kettő egy testé lesz. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testé lesz. No, ez az egy testé válás az, ami ugye a férfi és a női kapcsolatra és a házasságra jellemző, és ez nem lehetséges sem a heteroszexuális, sem a leszbikus, sem a homoszexuális kapcsolatban. Mert hát a szexualitásunk ezt nem teszi lehetővé, legalábbis ugye fiziológiai értelemben nem teszi lehetővé. Nos, kérdés az, hogy akkor impotens emberek nem házasodhatnak? Hát sokáig ez volt az egyház véleménye, manapság azonban már remélve az orvosi meg a pszichiátriai kezelés hatékonyságát, házasodást megengedik, lehetővé teszik. Tehát közelebb kerül ennek az érvnek is egy bizonyos értelemben az ereje megcsökkent, fogyatékossá vált. Tehát itt a kérdés tehát az, hogy pusztán az ugye elfogadható elvben egy olyan házassági kapcsolat, amely eleve és szabad elhatározásból kizárja az élet továbbadásának a lehetőségét. És erre ugye a hagyomány egyértelmű választ adott, hogy két azonos nemű ember házasságát nem ismeri el. Hát ez azonban, ez a magatartás, ugye ez a válasz vallásos meggyőződést igényel. Mert a társadalmak, már mint a szekularizált társadalom, ugye legtöbb jurisdikciója lehetővé teszi a homoszexuális partnership elfogadását. Nem nevezik házasságnak, de házassághoz hasonló jogokat és lehetőségeket, törvényes lehetőségeket biztosítanak számukra. Nem azt mondom, hogy ez a keresztény ítéletnek alapja lehet, hanem egyszerűen ugye egy variáció a lehetőségek területén, ami gyöngíti a hagyományos érvek súlyát. Tehát ennek következtében ugye az lesz a probléma, hogy hogyan válaszolunk akkor a következő, hogy mondjam csak, elemetésre, ugye, hogy mi a különbség az elkötelezett, tehát egy szerződésben vagy házasság kötési ceremóniában elkötelezett együttélés, és két barátnak, azonos nemű barátnak a társulata vagy egy közössége, akik szintén együtt élnek, de nem kötnek formális házasságot. És itt már a különbségek elhomályosodnak, ott is de azt fog, a hagyomány értelmében azt kell kérdeznünk, ez a baráti, idézőjelben tett baráti kapcsolat, ez szexuális kapcsolat is, vagy pusztán egy ilyen platonikus barátság. És az egyiket elfogadjuk, a másikat nem. Következetes ez? Ez a kérdés, amire hát nehéz meggyőző választ adni. És aztán van még egy dolog, amiről már keveset tudok csak mondani. Ugye a mai társadalom az toleráns a homoszexuális együttéléssel szemben, de egy új jelenség, ami hát nagy port vert föl, noha nem olyan gyakori, mint ahogy azt a sajtóban és a kommunikáció eszközeiben sejteni lehetne, ez a homoszexuális erőszak különböző formái a fiatalkorúakkal szemben, akár nevelőintézetekben, kollégiumokban. Ez úgy tűnik, hogy egy súlyosabb probléma, mint ahogyan gondoltuk, hosszú ideig titokban maradt, vagy a szőnyeg alá söpörték, noha nem volt teljesen ismeretlen, de elkerülték a nyilvános botrányt. Igyekeztek elkerülni, és sikeresen elkerülték a nyilvános botrányt, de mai világban minden, ahol már minden információ köztulajdonnak számít, és minden titok gyanús, már csak azért, mert titokba tartják, ugye, tehát ebben a világban és gondolkodásmódban ez a nagyon gyorsan a közvélemény érdeklődésének egyik középpontjába került. Hogy főleg azok, akikre rábízták a szülők a gyermekeik nevelését, azok között ugye ilyen előfordult, és hát gyakrabban, mint gondoljuk. Ugye ez sajnálatos tény, de nem lehet tovább titkolni, nem lehet tovább a szőnyeg alá söpörni. Noha ez történt valószínűleg elég hosszú ideig. Tehát itt az elmúlt tehát a múlt század második felében egy olyan társadalmi átalakulás zajlott, amit angolul úgy mondanak, hogy coming out of the closet. Szekrényből kijött, előjött a skeleton, tehát a csontváz, a titok az, hogy ugye több homoszexuális ember él közöttünk, mint gondoltuk. De a valóság az azonban a statisztikák szerint, hogy körülbelül mióta fölmérések történnek, és ezek a második világháború óta minden országban megtörténtek a fölmérések, hogy az arány nem változott. Először azt mondták, hogy 7, 8, 10, aztán hogy fokozatosan leszűkült, ahogy a fölmérések pontosabbak lettek, fokozatosan leszűkült ez a szám, körülbelül 4-re, férfiak esetében 5-re, talán 4-5-re, és ennek a felére a nők esetében. De ez nem zárja ki azonban azt a sajnálatos tényt, hogy fiatalkorúakkal történő visszaélés családokon belül, de még inkább családokon kívül a nevelési intézetekben vagy iskolákban ugye előfordul. De a családon belüli erőszak vissza, és nem csak szexuális, hanem fizikai erőszak, és erről is majd szó lesz a bejegyzetben, ugye gyakorisága az egy nehezen fölmérhető dolog, mert a családok ezt nem verik nagy dobra, és sokkal kevesebb panasz érkezik családi körökön belülről, mint iskolai vagy más egyéb összefüggésben ilyen fajta visszaélések esetében. Tehát itt ez a kérdés még egy jelenleg is nagyon kényes dolog. Hát ugye az egyháznak az álláspontja nagyon röviden, és erre majd még vissza kell törni, mert jövő héten, illetve két hét múlva beszélek a biblikus evidenciáról, de az egyháznak a véleménye az, hogy minden homoszexuális cselekmény, még hogyha szabad beleegyezéssel történik, akkor is elítélendő, mert ez ugye, hát természetellenes. Egy olyan cselekmény, amely kizárja a fogamzás az élet továbbadásának a lehetőségét biológiai értelemben. Ugye, tehát hiba, és ennek következtében erkölcsileg elítélendő cselekedet. Nos, hogyha ez így van, ugye, akkor itt ezek a kérdések a házas, a stabil együttélésről és a homoszexuális magatartás formákról. Valójában hát egy kalap alá esnek. Minden esetre maga, tehát a kongregációnak, hittani kongregációnak van egy dokumentum a 80-as években, aminek a lényege az, hogy maga az orientáció úgy tűnik, hogy nem szabad döntés eredménye, hanem különböző társadalmi és környezeti hatások eredményeként alakul ki lassan. Tehát az orientációt, magát nem szabad elítélni, azzal élni kell, és tisztelettudóan kezelni, és minden diszkrimináció hogy az elkerülendő. Tehát nekik ugyanannyi joguk van a munkához, a társadalmi együttéléshez, és biztos megélhet, tisztességes megélhetéshez, mint bárki másnak. Azonban a cselekmények, azok elítélendők. Tehát, hogyha ők együtt élnek, és semmiféle szexuális kapcsolat és igény nem kerül poronra és kielégítésre, akkor azt az együttélést sem lehet elítélni. Ez is kifejezetten benne van ebben a dokumentumban. De akkor kezdődik a probléma, amikor ez nem egy ilyen platonikus barátság, hanem szexuális kapcsolattá válik. Nehéz megérteni a dolog logikáját, mert ugye minden emberi kapcsolatnak van szexuális színezete, és szerepet kap benne egy bizonyos értelemben a szexualitásunk is, noha nem tudatos. Tehát ennek következtében kérdés az, hogy milyen szexuális cselekmény az, ami még elfogadható, készfogás, ölelés, vagy micsoda. Ugye, tehát itt nehéz megint a világos határvonalakat meghúzni, és nagyon sok függ az adott kultúrától is. Ugye. Hát én még emlékszem a kommunista korszakra, Brezsnyev elvtárs meglátogatta Helmut Kohlt, és az orosz szokások szerint ugye háromszor megcsókolta
Hát álljon csak.
És a német kancellárból sóbálvány lett. Megmerevedett, nem tudta, mit csináljon. Ugye, mert ez a német kultúrában elfogadhatatlan, hogy két férfi megcsókolja egymást. Bizonyos értelemben ugyanez a helyzet a homoszexualitás, ahogy hívják, együttéléssel is. Hát befejezzük ezt már. Köszönöm szépen a türelmüket.